Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Ez a Partcafé 16. adása. Külső helyszínről jelentkezünk, hogy honnan elárulja a műsorvezető társam Pritzinger Péter. Szervusz!
Szia András! A másik műsorvezető változatlanul Mihálovics András, és azok a hallgatóink, akik a rádión vagy a podcastban követik a beszélgetéseinket, ők most nem láthatják. Akik viszont a YouTube-on megnézik a videót, ők bizonyára észlelik, hogy nem a szokásos rádióstúdióból jelentkezünk, hanem egyenesen a Balaton partról, egy borgazdaság, egy borbirtoknak a teraszáról.
Igen, és ebből mindenki számára nyilvánvaló, hogy a műsorvezetők élete nem csak játék és mese, ki kell jönni, le kell hajolni az élet dobált a témákért.
Meg kell tölteni szódával a poharat,
így pontosan. Már csak azért is, mert nagyon fontos téma, ez pedig a tanulás. Ez lesz a mai fő adásmenetünk, szakmák múltja, jövője, jelene, életfogytig tartó tanulás, nagyon sokat beszélünk erről. Mit tanultál utoljára, mikor ültél úgy hagyományos értelemben véve, amikor A-ból el kellett jutni B-be iskolapadban?
Arra nem is emlékszem, hogy iskolapadban mikor ültem utoljára, de különböző tréningeken, fejlesztő programokon természetesen én is vettem részt, gondolom ezzel mindannyian ebben az élemedett korban már így vagyunk. Valójában, amit mondtál, az szerintem a legmeghatározóbb gondolat, valószínűleg a vezérfonala is lesz ennek a beszélgetésnek, az egész életen át, vagy az élet hosszig tartó tanulás. Ugye szokták mondani, most jövünk majd ezekkel a közhelyekkel, hogy egy valami van, ami állandó, az a változás, meg ezek, de ebben tényleg van valami, tehát a legfontosabb képesség a mai világban az az alkalmazkodás képessége, és ebben a tekintetben a Balaton sem különbözik bármely más térségtől, bármely más térségnek a problémái a Balatonnál is hasonlóak, nevezetesen a munkaerő, a megfelelően képzett, és a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló szakember.
Uh-huh. Hát ezért fontos ez az oktatási rendszer, ami működik, és ezeket a szakértőket, munkavállalókat előállítja. Balatonon egyébként vannak ilyen hadállások? Ez kicsit álnaív kérdés, mert mezőgazdászként pontosan tudom, hogy milyen komoly hadállások vannak, például e tekintetben kezd helyen.
A szakképzés és a felnőtt oktatás világában kevésbé jártas nézők, illetve hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy Magyarországon jelenleg a szakképzés úgy szerveződik, úgy alkott egy rendszert, hogy úgynevezett szakképző centrumok hálózzák be az országot. A meghívott szakértő vendégünk majd biztos elmondja, hogy mennyi, én most erre nem emlékszem pontosan, és egy-egy szakképző centrumhoz 6-8, 8-10, 10-12 szakképzőintézmény iskola tartozik, tehát egy valamiféle regionális vagy térségi központból találják ki, hogy az adott iskolákban milyen szakmaterületeken, milyen szakokon hány tanulót vegyenek föl, hogyan történjen a szakoktatóknak a képzése, a továbbképzése, és ebben a rendszerben természetesen vannak balatoni, vagy Balaton környéki szakképzőközpontok és Balaton környéki szakképzőiskolák is. A Balaton tekintetében talán két dolgot érdemes azért kiemelni, a munkaerőpiac meg a képzési rendszer vonatkozásában. Az egyik az az, hogy a Balatont különböző törvények védik attól, hogy itt jelentős környezetterhelésre járó ipari termelő tevékenység legyen. Nem csak a Balaton közvetlen közelében, a parton, hanem az egész térségben. És ez alapvetően jó is, hiszen ezek a törvények segítenek megvédeni, megóvni a tájképet, a Balatont olyannak, amilyennek ismerjük és amilyennek szeretjük. Viszont ennek van egy másik oldala is, hogy éppen ennek köszönhetően viszonylag kevés olyan vállalat települ be ebbe a térségbe, ami magas hozzáadott értéket feltételező technológiát, munkafolyamatokat hozna be. Magyarul kevés a fiatalok számára rendelkezésre álló potenciális, perspektívikus, jól fizető álláshely. Most egy 250 ezres térségről beszélünk, tehát több mint egy debrecennyi lakosság él egy viszonylag nagy területen, szétszórva 177 településen. Legyünk őszinték, én ma a 19 éves fiamat nem tudom, hogy mivel győzném meg arról, hogy maradjon Balatonföldváron vagy Siófokon, és ne menjen el egyetemre Budapestre, Pécsre, vagy akár külföldre. Tehát az egyik ez a munkaerő igény, és ezzel összefüggő, az adottságokkal összefüggő viszonylag gyorsan előregedő társadalom, és akkor ugyanennek az éremnek a másik oldala, hogy viszont ennek a viszonylag gyorsan előregedő társadalomnak, meg a Balatonhoz beköltöző új balatoni lakosságnak, meg a második otthonnal rendelkezőknek, meg az ideérkező vendégeknek, nekik azért van egy egész jól beazonosítható igényük vagy szükségletük, amire a képző intézmények tudnak reagálni, tudnak reflektálni, és a megfelelő képzéseket elindítani.
Hát erre szokták azt mondani, hogy a Balatonnak a munkaerőpiaca inkább szolgáltatás fókuszú, és nem gyártótermelő.
Hát igen, az előbb elmondottak,
igen,
hogy ez
igen,
elég szorosan
igen, és ez is biztos, hogy attól, mert hogy ez ilyen fókuszú, van munka lehetőség bőven, hiszen ha már munkáról beszélünk, akkor az is egy sláger téma minden egyes nyári szezon előtt, hogy lesz-e lángos sütő, meg lesz-e pincér a Balaton környéki éttermekben, és akkor elkezdenek hüledezni az egyszerű újságolvasók, akik nagy felületességgel csak a szalag címekből tájékozódnak, hogy már 1 millió forintért sem lehet mondjuk szakácsot felvenni a Balatonhoz.
Biztos van olyan szakács, akinek ennyit kell fizetni, valószínűleg érdemes is, de az alapprobléma az itt is a szezonalitás. Hogy a munkaerőre nem egyenletesen van szükség az év során, hanem értelemszerűen a június közepétől az augusztus végéig terjedő időben sokkal nagyobb a Balatonnak a munkaerő szükséglete, amire egyébként az egyik válasz az a diákmunka, illetve az egyetemisták, főiskolások, akiknek történetesen pont ekkor van nyári szünet, pont ekkor érnek rá. Tehát itt megint csak az van, hogy messziről nézve ez egy hatalmas probléma, közelről nézve azonban látjuk, hogy azért 70-80 éve működik.
Még néhány munkaerőpiaci problémát hadd vázoljak fel, hogy ezek vajon hogyan csapódnak le a Balatonnál, ezek a folyton változó igények. Azért mióta ülünk itt 16 adás óta, azért felvázoltál néhány olyan témát, Péter, ami mutatja, hogy csak a turizmusban, vagy annak egyes ágaiban milyen méreható változások vannak. Na, ezt nem árt, ha leképzi az oktatási rendszer.
Ez így van. Egyrészt folyamatosan változó igényekre kell képzéseket fejleszteni, illetve képzéseket folytatni. Másrészt, ugye ez nem turizmus specifikus dolog, az egyszer megszerzett tudás, bocsánat, hogy így fogalmazok, viszonylag rövid ideig éli meg a szavatosságát, és utána vagy meg kell újítani, vagy ki kell egészíteni, vagy valami újat, vagy mást kell tanulnia mindenkinek. Tehát az már nagyon ritka, ha egyáltalán még előfordul, hogy valaki az első szakképesítésével az első munkahelyén 6-8-10-15 évet eltöltene.
Rá is világítottál egy másik problémára, hogy az nem elég, hogy az ember elvégez egy iskolát, majd elkezd 20 pár évesen dolgozni, és nagyon kevés olyan szerencsést ismerek, aki az első munkahelyén az eredeti szakmájában fejezi be a pályafutását. Tehát nem csak magának az oktatásnak kell változni, hanem arra is fel kell készülni, hogy különböző hátterű embereket tovább képezzen.
Így van, és a turizmus az ráadásul maga is dinamikusan változik. Ugye változnak a vendégek tájékozódási szokásai, maga az utazási döntés, a motiváció, hogy miért mennek el valahova, hogyan választanak, és amikor ott vannak, akkor ott milyen szükségleteik, vagy milyen igényeik vannak, ezt is folyamatosan le kell reagálnia annak, aki eredményes akar lenni ebben a szektorban.
És amiről nagyon sokat szoktunk beszélgetni, megint csak az oktatás, a képzés kapcsán, az az, hogy mit akar maga a piac. Tehát képezhetek én nagyon sokféle szakmunkást, ha a piacnak nem pont arra van szüksége, vagy nem arra a tudásra van szüksége, mert még szakmunkásra csak-csak, de meg szakértőre, meg vezetőkre is hosszan sorolhatnánk, de ugye nagy kérdés, hogy annak a tudásnak a birtokában van-e, ami piacképes, ezt szoktuk mondani.
Van egy fogalom, amit nagyon szeretek, ez a használható tudás. Tehát amikor valaki nem azt oktatja évtizedeken keresztül, amit tud, hanem gondolkodik azon, hogy mi az, amire szükség van, mi az, amire igény van, és valóban olyan készségeket, olyan gyakorlatot tud átadni, amit aztán a pályán, a piacon a munkavállaló tényleg jól fog tudni használni, tényleg jól fog tudni alkalmazni, hasznosítani. Tehát ebben az értelemben szerintem az iskolarendszerű képzés előtt hatalmas kihívás áll, hogy tanévekre tagolódó rendszerben, egy egymásra épülő képzési rendszerben hogyan adjon valóban használható tudást. Ugye ebben a tekintetben a felnőtt képzés az egy rugalmasabb műfaj, vagy ott rugalmasabb keretek vannak, lehet hirdetni rövidebb ideig tartó, gyakorlatorientált, adott esetben néhány órás valamilyen skilled mikro szinten fejlesztő képzést, és ezt a piacon tök jól lehet értékesíteni.
Aztán erről eszembe jutott még egy dolog, hogy mennyire lehet gyorsan adaptálódni az oktatási intézményeknek a változó világhoz. Gondoljunk csak bele, hogy mondjuk 2 évvel ezelőtt, de lehet, hogy sokat mondtam, nem tudtunk arról, hogy ChatGPT. Most meg már a cégeknek arra van szükségük, vagy olyan emberekre van szükségük, akik ezt készségszinten tudják használni, nem csak a ChatGPT-t, hanem általában a mesterséges intelligenciát. Na most az a kérdés, hogy erre az oktatási rendszer felkészült-e. Lehet, hogy most ez egy kis képzavar a balatoni dolgok kapcsán, de ki tudja, mert ugye pont nem látjuk a jövőt, hogy hova jut el a mesterséges intelligencia, melyik szakmákba, és ott mikre fogják használni.
Én, mint örök optimista, erre a kérdésre szoktam azt mondani, hogy annak idején a gőzgépeket is összetörték a munkások, meg a digitalizációtól is féltünk, most éppen az AI-tól félünk. Valószínűleg azon kellene inkább gondolkodni, vagy az a jó stratégia, hogy hogyan tudjuk okosan használni, hogyan tudjuk jól használni. Ebben a tekintetben még a turizmusban a földindulás nem kezdődött meg, de az tény, hogy ma már rengetegen használnak olyan megoldásokat, vendégek is, meg szolgáltatók is, amiről adott esetben nem is tudják, hogy valójában AI technológia áll mögötte. Tehát amikor mondjuk valaki egy turisztikai weboldalt böngész, és magyarról mondjuk angol nyelvre vált, akkor lehet, hogy nem is gondolkodik rajta, valószínűleg nem tudja, hogy azt nem emberek fordították le, hanem azt már valamilyen nyelvi modellre épülő mesterséges intelligencia hozza létre azt az idegen nyelvű tartalmat ott és akkor.
Jó, hát szerintem kellően bemelegítettük a hallgatóságot és magunkat is ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy hívjuk be következő vendégünket, ő Szamosi Lóránt lesz, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellára.
Parti arcok, a Partcafé portré rovata.
Köszöntelek, Lóránt, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Először is, akik ezt a műsort már rendszeresen hallgatják, mert már komoly múltunk van, ugye a 16. adásban szerepel szépen, azok tudják, hogy ugye nincsen műsor anélkül, hogy be nem mutatnánk a vendégünket egy kicsit, mint magánember, csak hogy értsük, hogy hogy kerültél arra a pályára, és miért is vagy a vendégünk. Kezdjük talán a pályáddal, hogy hogy kerültél a Siófoki Szakképzési Centrumnak az élére. Gyermekkorodban mindig ezt a pályát gondoltad, már hogy te okítani fogsz embereket?
Kancellár akart
lenni. Igen.
Igen, erre készül az ember. Ha megengeditek, akkor alkalmazkodnék a gyönyörű környezethez. Nem, természetesen nem kancellárnak készültem. Én történelemföldrajzi szakos középiskolai tanár vagyok, és a sors úgy hozta, hogy Siófokon kezdtem el dolgozni, az egyik siófoki középiskolába, amely történetesen szakképzőiskola volt, és a szakképzéssel így kerültem én szorosabb viszonyban, tehát maga az előtanulmányaim nem feltétlenül a szakképzés felé vittek, de természetesen utána különböző pozíciókban, illetve bizonyos ranglétrád végigjárva eljutottam a szakképzés vezetéséig is. Egyébként 2008-ban lettem először főigazgató, akkor még úgynevezett térségi integrált szakképzőközpontok voltak. Az azt jelenti, hogy lényegében Kaposvár kivételével teljes Somogy szakképzése hozzánk tartozott, Siófokon volt a központ, és ugye a sokat emlegetett Siófoki Szakképzési Centrum, akkor 2015-ben létrejött, akkor lényegében Somogyi 10-2 vált, egyik fele ment Kaposvárhoz, a Kaposvári Centrumhoz, másik fele pedig maradt Siófoknál. Uh-huh.
Balatoni kötődésű ember vagy ezek szerint?
Nem, is nagyon nem én Nagyatádon születtem.
Na, tessék.
Egy gyönyörű szép dél-somogyi kisvárosban, büszke is vagyok egyébként a szülővárosomra, de az élet úgy hozta, hogy én először idegenvezetőként dolgoztam, egyetemistaként Siófokon, utána szenzációs recepciós is voltam 3 évig szállodában, így ragadtam itt Siófokon, hát nyilván ide nősültem utána, illetve a gyermekem is így született.
De most már itt ez?
Itt, hát már több mint 30 éve.
Magát a szakképzési centrumot, azt lehet, hogy egy átlagember nem tudja elképzelni, az micsoda tulajdonképpen?
Lényegében egy ernyő szervezet, egy fenntartó szervezet, 41 van egészen pontosan az országban, 41 centrum, általában megyénként 2-3, attól függ, mekkora megye, illetve Budapesten van 4. És lényegében mi irányítjuk, szervezzük a szakképző intézményeknek a munkáját, a törvényes működésért, a gazdálkodásért, a szakmai munkáért mi felelünk teljesen.
Nektek, mármint nektek, mint Siófoki Szakképzési Centrum, hány iskola és azon belül hány diák, ez egyetlen, nem tudom, helyese a kifejezés.
Igen, az egy érdekes kérdés, hogy hogy épül a szakképzési centrum a közoktatásra?
Sehogy, mert sehogy. A szakképzés ez egy külön műfaj az oktatáson belül. Ugye mi is annak a nagy ellátórendszernek a részei vagyunk, amit oktatásnak hívtok, vagy hívunk mindannyian, de a közneveléshez nekünk nincs közünk, ugye a köznevelés az lényegében az általános iskola, illetve a gimnáziumi nevelést fedi le. A szakképzés, ahogy a nevében is benne van, már egy specializált ágazata a képzésnek. Itt kifejezetten hivatásra, szakmára készítjük fel a gyerekeket. Péter kérdésére válaszolva, 5 szakképző intézmény, 5 technikum tartozik jelen pillanatban hozzánk. Tulajdonképpen mi hozzásimulunk teljes egészében Balaton déli partjához, hiszen Siófoktól Marcellig vannak iskoláink, 4 városban, 5 szakképző, összesen most 2700 diákunk van, ami olyan közepes méretű szakképzési centrumot jelent. Lényegében egy 3,5 milliárdos költségvetéssel dolgozunk, ami egy kisebb városnak az éves költségvetés.
És akkor csak, hogy a számomra tiszta legyen, világos legyen, ti 14 és 19 éves kor közötti srácokkal foglalkoztok.
Így van, pontosan.
Akik kikerülnek a közoktatásból, és szeretnének valami olyan szakmát, amit ott nem lehet elsajátítani, mondjuk szakközépiskolába, akkor kerültök képbe. Ezt abszolút. Én is jól értem? Akkor megérkeztünk, örülök neki.
Még annyiba kiegészíteném azért ezt a gondolatot, hogy természetesen az általános műveltségre való felkészítés is azért része a mi feladatunknak, tehát magyarul érettségiztetünk is.
Milyen szakmákat lehet nálatok? Mondjuk népszerűségi sorrendbe rakva.
Népszerűségi sorrendet tekintve kétségtelen a vendéglátós, illetve a turizmushoz kapcsolódó szakmák a legnépszerűbbek, tehát szakács, cukrász, vendégtéri szakember, ugye, amit rusztikus ednevű pincérnek hívunk, de ugye általában változik azért a szakmáknak az elnevezése, aztán az informatikus képzés, nyilván az is érthető módon, ugye beszéltetek itt a bevezetőben a ChatGPT-ről, illetve a mesterséges intelligenciáról, ezek nyilván hatnak a fiatalokra, de büszkén mondhatom azt, hogy mondjuk a gépész szakmák, automechatronikai technikus, ugye, ami megint rusztikusabban autószerelőt jelent, is igen népszerű szakma, de például a rendvédelmi képzés Fonyódon, tehát nem lehet azért beskatujázni ezeket a szakmákat csak egy-egy irányba, hála jó Istennek nagyon sok felé ágaznak szét, és sok terület népszerű.
A kínálatot azt kialakítja, azt ti, reagálva a kor igényeire, vagy a munkáltatók keresnek meg, hogy indítsatok már egy mesterséges intelligencia zsonglőr képzést, mert hogy nagy szükség lenne rá.
Hála jó Istennek, a piac alakítja most már. Tudok mondani nektek egy nagyon vad példát, még amikor 2008-ban elkezdtem, vagy átvettem pontosabban 10 somogyi szakképzőnek az irányítását, akkor nyilván át kellett tekinteni a képzési szerkezetet. És egy délsomogyi kisvárosban, nem is az a lényeg, hogy hol, nem Nagyatádon egyébként, volt olyan képzése az egyik szakképzőnek, hogy tévébemondókat képeztek. De évente 20-at, tehát 20-an végeztek ezen a szakon. Na most nyilván ez egy annyira piacidegen képzés, ott viszont nagyon népszerű. Hát ki ne akarna mondjuk 10 évesen tévébemondó lenni, akár nő, akár férfi, de természetesen nem csak a délsomogyi, a dél-dunántúli gazdaságnak sem volt ilyen jellegű szakképzése szüksége. Tehát ezeket mind ki kellett venni a rendszerbe.
De nem lehet, hogy a tévébemondónak jelentkező fiatalok abban bíztak, hogy egy regionális tévénél, egy regionális rádiónál szerzett néhány év gyakorlat után az országos médiába tudnak eljutni?
Ravasz a logika, csak ez akkor sem indokolja azt, hogy évente 20-an.
Ja, nem csak egy kérdés volt.
Ebben a szakmában. De hogyha megnézzük egyébként komolyra fordítva a szót, amit a Péter kérdez, még lehetne is benne racionalitást találni, csak ismerven ugye a megyének mondjuk a déli helyzetét, ahol a mezőgazdaság a domináns ág, a gazdaság.
Nem erre van szükség elsősorban.
Most
még ide egyet, hogy igen. Azért azt jegyezzük meg a kedves hallgatók, nézők kedvéért, hogy attól, hogy valaki nem turisztikai alapképesítést szerez, még nem biztos, hogy nem a turizmusban fog kikötni. Tehát én nagyon sok teljesen más területen alapképzettséget szerzett kollégát ismerek, aki előbb-utóbb így vagy úgy családi vállalkozás továbbvitele, életközepi válság, természetes életmódra való áttérés, nem tudom, ezer oka lehet annak, hogy valaki végül is pékséget fog nyitni, és szuper jó croissant-okat fog árulni egy klassz helyen.
De mondok neked ellen példát is, tehát volt olyan autógyártó beszállító, tehát a nagy autócégeknek, Ferrari-nak, Maserati-nak, Range Rover-nek, tehát ilyenekre gondoltak, luxus márkáknak beszállító cég, norvég cég, itt, tehát Siófokon volt nekik üzemegységük, akik például kifejezetten keresték a cukrászokat, a cukrász végzettségűeket, elsősorban azért, mert ugye nekik nagyon jó a kézügyességük, és ahhoz a termékhez, amit ők gyártottak, az például kifejezetten jó kézügyesség kellett, mind a mellett, hogy teljesen automatizált volt azért a rendszer, de bele kellett vinni egy ilyen tehetséget.
Annak idején, amikor még az oktatásban dolgoztam, csak ehhez a példához szeretnék csatlakozni, amit a Lóri mond, megkeresett egyszer a T-Systems-nek a HR vezetője, hogy tudunk-e neki munkaerő kölcsönzés jelleggel német nyelvszakos tanárokat produkálni, de ilyen százas nagyságrendben mondom, elvileg igen, de miért? És mondta, hogy azért, mert az ügyfélszolgálatokon, a telefonos ügyfélszolgálatokon dolgozó kollégák jobb, hogyha német szakos bölcsészek, akiket kiképeznek arra, hogy mit kell mondani informatikusoknak, mintha informatikusokkal próbálják meg a német szakos, meg a bölcsészettudományi szakosoknak a kommunikációs skilljeit átadni.
Érdekes szelete ez is a valóságnak. Van verseny a szakképzési központok között, hogy hol jobb pincérnek tanulni egy főváros környék, egy Eger környék, vagy egy Siófoki, vagy ez teljesen földrajzi alapon szerveződik, hiszen mondjuk egy Balaton akaratján élő diák minek menne el Egerbe, ha tud Siófokon is tanulni? Tehát valahogy ezt
csak verseny van. Kifejezetten verseny. Én mélyen hiszek abban az igazságban, hogy az állam mellett alapvetően a régiók képesek a fejlesztésre. És ugye nálunk úgy hozta a történelem, hogy alapvetően ugye vármegyés rendszerben élünk, ami nem feltétlenül követi le mindig. Egyébként egy adott területnek a gazdasági, ökológiai, társadalmi, kulturális, szociológiai egységét, hanem elválaszt inkább semmint összeköt. És mivel a szakképzési centrumok is megyénként, vármegyénként szerveződnek meg, ezért nagyon nehéz nekünk is átlépni ezeket a határokat. Most itt a Balaton partján viszont pont azon mesterkedünk, hogy tényleg egy régiós igényt kiszolgáló régiós szakképzési irányítás, vagy szakképzési centrum jöjjön létre.
No, tartsunk egy rövid szünetet, de folytatjuk a beszélgetést. A téma is változatlan, egy kicsit a munkaerőpiacról, a szakképzésről fogunk beszélgetni Szamosi Lóránttal, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárájával. A szünet után jövünk vissza, nem érdemes nagyon messze menni a rádió készülékektől, meg a monitoroktól.